Jó estét kívánok, ez a Híradó pénteken, Borsa Miklós vagyok. Törvénnyel biztosítják a készpénzfelvételi limiteket, az automaták nem adhatnak ki kevesebbet, mint napi 150 ezer forint. Történelmi csúcsot ért el a tavalyi külkereskedelmi mérleg többlete, meghaladta a 7 milliárd 200 millió eurót. Még mindig nem tudni, honnan származik az MSZP Simon Gábor titkos vagyona, a párt lezártnak tekinti az ügyet. Tűzijátékkal, gigantikus díszletekkel hivatalosan is elkezdődött a téli olimpia, 16 magyar indul a versenyeken. Törvénybe foglalta a készpénzfelvételi limiteket az országgyűlés. Ezek szerint a magyarországi bankautomatákból való készpénzfelvétel felső határa nem lehet kevesebb napi 150 ezer, tranzakciónként pedig 75 ezer forintnál. Azok a bankok, amelyek nem tartják be az ingyenes készpénzfelvétel szabályait, legalább fél milliárd forintos bírságra számíthatnak.
Pontosan egy hete lehet ingyen készpénzt felvenni a bankautomatákból. Honti Gyuláné eddig is odafigyelt arra, hogy inkább egy összegben vegye ki a pénzt, amire szüksége van, hogy ne fizessen többször az automata használatáért.
150 ezeret szoktam kivenni, de van úgy, hogy egyszerre nagyobb összeget. Attól függ, hogy mire van szükségem.
Elfogadtam.
Az országgyűlés csütörtökön a harmadik rezsicsökkentés részeként döntött az ingyenes készpénzfelvétel újabb szabályairól. Ezek szerint a bankok ezentúl nem határozhatnak meg a napi 150 ezer forintnál alacsonyabb készpénzfelvételi limitet, és biztosítaniuk kell azt is, hogy az ügyfelek egy alkalommal legalább 75 ezer forintot tudjanak kivenni egy ATM-ből.
Ezért vannak ezek az 50-100-150 ezer forintos limitek, hogy mi biztonságban legyünk. Ezeket bármikor át tudjuk állítani.
A szakértő szerint nem érdemes túl magas limitet beállítani, így ha ellopják vagy elveszik a bankkártya, kevesebb kár érheti az ügyfelet. Gergely Péter hozzátette, az új jogszabály garantálja az ügyfeleknek, hogy élhessenek a jogukkal.
Átlagosan az utóbbi évek adatai alapján 50 ezer forintnál nem veszünk fel nagyobb összeget, de ha mégis valaki föl szeretné ezt venni, akkor a bankoknak nem lesz lehetőségük ezzel játszani, hanem megvan a jogunk, és ezt most már eléggé kőben van vésve, nem tudják elvenni tőlünk.
Emellett azt is törvénybe foglalta az országgyűlés, hogy a szabályokat megsértő bankokra legalább fél milliárdos bírságot kell kiszabnia a jegybanknak. A Magyar Nemzeti Bank már most több mint 150 pénzintézetnél vizsgálódik, míg korábban átlagosan 20-40 millió forintos bírságokat szabtak ki a jogsértő intézetekre, most ez a többszörösére emelkedik.
Amennyiben a Magyar Nemzeti Bank bármilyen szabálytárságot az ingyenes készpénzfelvételnél megállapít, akkor nem csak a bírságtételt fogjuk kiszabni, hanem emellett még az utolsó fillérig vissza is kell fizetni az ügyfeleknek a tőlük jogtalanul elfont pénzt.
Februárig a számlatulajdonosok 30%-a igényelte az ingyenes készpénzfelvételt. A nyilatkozatokat azonban még most is le lehet adni. Az adott hónap 20-áig benyújtott igénylések után a következő hónaptól vehető igénybe a kedvezmény. Egy család évente akár 40 ezer forintot is megspórolhat a Híradónak nyilatkozó szakértő szerint.
Eddig 74 ezeren jelentkeztek a Fidesz magyar csapat elnevezésű kampánycsapatába, és számuk február közepére elérheti a 100 ezret, mondta a Fidesz társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója. Nyitrai Zsolt hozzátette, az aktivisták a választásig hátralévő időben tenni akarnak a rezsicsökkentés folytatásáért. A politikus szerint a rezsicsökkentést mindenképpen meg kell védeni, mert támadja Brüsszel, a multinacionális cégek és a magyarországi ellenzék is, amely szerinte nyilatkozatai alapján kormányra kerülve leállítaná azt.
Azt tudom önöknek mondani, hogy a magyar csapatba azok jelentkeznek, akiknek fontos a rezsicsökkentés, és hajlandóak és képesek is tenni érte, hajlandóak és képesek tenni azért, hogy megvédjék ezt a fajta rezsicsökkentést.
Szeptembertől újabb pedagógus béremelés lesz, átlagosan mintegy 10 ezer forinttal nőnek a keresetek, jelentette be a köznevelésért felelős államtitkár. Hoffmann Rózsa azt mondta, egy éven belül háromszor nő a pedagógusok fizetése, és a nagyobb teljesítménydíjazó, kiszámítható és tervezhető előmeneteli rendszer biztos életutat nyújt a pedagógusoknak. Az államtitkár hozzátette, tavaly szeptemberben átlagosan 34%-kal, januárban pedig további 8-10 ezer forinttal nőttek a pedagógus bérek.
Ez a bérnövekedés igen jelentős, ilyen évtizedek óta nem volt a magyar köznevelés rendszerében, és mindez azt igazolja, hogy amit ez a kormány megígért, azt megteszi.
Az Együtt PM Szövetség szerint a közoktatási államtitkár hazudott a pedagógus béremelésről, ugyanis szerintük nem kapott minden pedagógus emelést. Úgy vélik, abból pont a legtapasztaltabbak a rendszert a hátukon cipelők nem részesülnek, az életpályamodell részletei pedig továbbra sem ismertek. Az MSZP szerint a kormány a választás évében nem csak fosztogat, hanem osztogat is. Burány Sándor országgyűlési képviselő azt mondta, januárban rekordnagyságú volt az államháztartási hiány, ami szerinte azt bizonyítja, hogy a kormány baráti önkormányzatoknak és cégeknek juttat állami pénzeket. A politikus hozzátette, az államadósság 2010 óta csaknem 3000 milliárd forinttal nőtt.
A központi költségvetés adóssága több mint 22.840 milliárd forint. Ez rekordnagyságú államadósságot jelent. Emlékeztetnék rá, hogy az államadósság a kormányváltás előtt nem érte el a 20.000 milliárd forintot.
Magyarország költségvetése és pénzügyi helyzete stabil, az államadósság csökkenő pályán van, ellentétben a szocialisták kormányzásával. Amikor a költségvetési hiányt elszabadították, az államadósságot megduplázták, a nemzeti vagyont és a közpénzeket fosztogatták, és erős a gyanú, hogy Simon Gáboroknak osztogatták. Reagált a Fidesz a szocialista Burány Sándor kijelentéseire. Meg kell fontolni a választások után, hogyan lehet segíteni azokon, akik devizahitelből vásárolták autójukat, mondta egy tegnap esti lakossági fórumon a miniszterelnökséget vezető államtitkár. A banki hitelkárosultak egyesülete szerint ma már annyi a bedőlt autóhitel, hogy a pénzintézetek nem tudják hova szállítani a kocsikat. Inkább ott hagyják az ügyfélnél, csak kivonják a forgalomból. Olyan esetről is tudni, amikor egy bedőlt autóhitel miatt végül a lakást is elvitte a bank.
Hány embernek van autóhitele?
A miniszterelnökséget vezető államtitkár Lázár János csütörtökön egy lakossági fórumon azt mondta, a választások után meg kell fontolni, miként lehet segíteni azokon a devizahiteleseken, akik a hitelből autót vettek, azt munkaeszközként használják, vagy az évek alatt már kétszer is kifizették autójukat, de a tőke tartozásuk alig csökkent.
Ilyen helyzetben úgy hiszem az a jó törvény, az a segítség az embereknek, hogy visszaviszik az autót, azt mondják, köszönöm szépen, használtam, ez ennyit ér, visszaadtam az autót, kifizettem a duplárát eddig, viszontlátásra.
Huték 10 éves hitelre 2,5 millió forintért vettek autót. A piacon most alig 1 millió forintot ér, de még mindig van rajta 2 év hitel és 1 millió forint tartozás.
Már úgy néz ki, hogy másodszor fizetjük ki a kocsi árát. Most pont úgy néz ki. Néztük, hogy ma 2 kocsit vettünk volna, hogyha lett volna pénzünk.
Ma 250 millió hitelre vásárolt autófut az utakon. Ezeket a kocsikat 310 milliárd forintnyi hitelből vásárolták. A hitelek 2/3 deviza alapú, minden ötödiket már egyáltalán nem törlesztik.
Az év végére jóval többen lehetnek a bajba jutott autóhitelesek, mint a lakáshitelesek.
A banki hitelkárosultjainak egyesületénél drasztikusan 70%-kal nőtt azok száma, akiknek az autóhitelükkel van problémája. A bajba kerültek 1/3-ának vannak fizetési nehézségei. Lénárd Marian, az egyesület főtitkára szerint az a baj, hogy a hitelre vásárolt lakással ellentétben az autó jelentősen veszít értékéből, így eladni sem tudják.
Nem azt jelenti, hogy elviszi a pénzintézet a gépjárművet, akkor megszűnik a tartozás, hanem sajnálatos módon egy végrehajtási eljárás is indulhat a maradványösszeg tekintetében, ami valóban bedöntheti akár a jól fizetett lakáshitelt is.
Szakemberek szerint megoldás lehet a hitelek forintra váltása, vagy a végtörlesztés, vagy éppen az államtitkár által felvetett lehetőség, a gépkocsik visszaadása.
A Civil Összefogás Fórum visszautasítja azt a fenyegető levelet, amelyet jogi szakértőjüknek ifjabb Lomnici Zoltánnak küldött az OTP Bank. Csizmadia László alapító azt mondta, a levélben súlyos váddal illetik a szakértőt a bank által kínált devizahitelekkel kapcsolatos korábbi kijelentései miatt. Hozzátette, a szakértő állításait dokumentumok igazolják, ezért a Civil Összefogás Fórum kiáll mellette.
Az OTP-től azt várjuk, hogy becsülettel segítse 500 ezer devizahitelre rendelkező család egzisztenciájának visszanyerését. Ne vadászol le azokat a civil szakembereket, akik értük kiállnak a szakmai szólásszabadság eszközeivel.
Az OTP Bank szerint téves információkat közölt ifjabb Lomnici Zoltán bizonyos a bankkal kapcsolatos nyilatkozataiban. A téves, valótlan állítások alkalmasak a jó hírnév megsértésére, ezért szólították fel őt, hogy hagyjon fel félrevezető nyilatkozataival, illetve hogy adjon elégtételt. 7 milliárd 300 millió eurós rekordösszegű exporttöblettel zárt a 2013-at Magyarország, ez derül ki a KSH legfrissebb adataiból. Ez egyrészt a nemzetközi nagyvállalatok jelenlétének köszönhető, másrészt annak, hogy egyre több kis- és középvállalkozás jelenik meg a külföldi piacokon.
Saját fejlesztésű csípő és térprotéziseket gyártanak ebben a hódmezővásárhelyi üzemben. A 100%-ban magyar tulajdonú cég főleg belföldi kórházaknak adja el termékeit, az elmúlt években azonban folyamatosan nőtt az exportból származó bevételük is. Elsősorban a szomszédos országokba szállítanak.
Az árbevételünk tekintetében 10 évvel ezelőtti állapot az egy ilyen 0,5% körüli arányt mutatott, ezt mára már sikerült megnövelnünk, hogy az éves árbevételünknek a 10-15%-át teszi már ki az export.
Egyre több céget fedezünk föl.
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal elnöke azt mondja, csak tavaly több száz új magyar kis- és középvállalkozás jelent meg a külföldi piacokon.
A kis- és középvállalkozások attól visszaigazolt módon 2013-ban ezek a vállalkozások 460 millió euró többletbevételt tudtak realizálni.
A külföldi piacokon a mezőgazdasági, a gyógyszer és gépipari termékek iránt a legnagyobb a kereslet. A magyar export jelentős részét továbbra is a nagy cégek adják, a járműipar például csak nem a 20%-át. A KSH legfrissebb adatai szerint tavaly rekordmértékű 7,3 milliárd euró volt a külkereskedelmi mérleg többlete. Ez azt jelenti, hogy ennyivel több pénz érkezett az országba külföldi értékesítésekből, vagyis exportból, mint amennyit a behozatal miatt Magyarország más országokban költött el, vagyis importált. A külügyi államtitkár a héten a Coca-Cola Zalaszentgróti palackozó üzemében az ásványvíz export elindítása alkalmából arról beszélt, hogy a kormány eddigi stratégiai megállapodásai is erősítik az ország export teljesítményét.
A nagy nemzetközi vállalatokkal kötött stratégiai megállapodások jelentősen növelik a magyar exportot, és ezen keresztül a teljes magyar nemzetgazdasági teljesítményt.
Élénkül a külkereskedelmi forgalmunk.
2,5%-kal nőtt az exportból származó bevétel 2013-ban az előző évhez képest. A Híradónak nyilatkozó elemző szerint a külföldről beáramló pénz javítja az ország gazdasági egyensúlyát.
Ez hozzájárul a magyar gazdaság növekedéséhez is, és hogyha ez hosszabb távon meg tud maradni, akkor ez azt jelenti, hogy folyamatosan új beruházásokkal, új munkahelyteremtésekkel stabil, erős export szektor alakulhat ki Magyarországon, ami stabilan adja a magyar gazdaságnak a növekedését.
Az export bevétel 70%-a továbbra is az Európai Unió tagállamaiból származik, de egyre több pénz érkezik Magyarországra a keleti értékesítésekből is.
Ma sem magyarázta meg a titkos osztrák számlán tartott 100 milliók eredetét Simon Gábor, az MSZP tegnap lemondott elnök helyettese. A Magyar Szocialista Párt ennek ellenére már lezártnak tekinti az ügyet, a vele szövetséges baloldali erők pedig úgy látják, az MSZP megfelelően kezeli a helyzetet.
Úgy gondoltam, hogy tartozom ennyivel a Magyar Szocialista Pártnak, és részemről ezt közleményemben is mondtam, a továbbiban nem kívánok nyilatkozni.
Továbbra is kerüli a nyilvánosságot, de a házánál néhány szót hajlandó volt mondani Simon Gábor.
Erre van egy vizsgálat, ami ezt kimutatja. Köszönöm szépen az érdeklődésüket.
Arról, hogy honnan van a titkos számlán lévő pénz, a volt szocialista politikus nem akart beszélni. Szerdán csütörtököt mondott Simon Gábor. Arra a kérdésre, hogy mikor árul el részleteket az ügyről.
Most nincs mit mondanom, csütörtökön részletes tájékoztatást fogok adni, kérem ezt fogadják el, köszönöm szépen.
Ám csütörtökön miután személyesen is találkozott Mesterházi Attilával, csak egy közleményt adott ki Simon Gábor, de beszélni nem akart a részletekről. Azt írta, a személyéhez kötődő összeggel el tud számolni, szerint annak semmilyen közéleti, politikai vonatkozása nincs. És még azt is hozzátette, jóhiszeműen hibázott, amikor a vagyonnyilatkozatát nem kellő alapossággal töltötte ki. Simon Gábor 2008-ban nyitotta a titkos osztrák számlát, azóta 6-szor kellett volna nyilatkoznia a szóban forgó összegről, de egyszer sem tette meg.
Nem pártpénzekről van szó.
Az MSZP elnöke csütörtökön este szó szerint azt mondta, Simon Gábor előző életével kapcsolatos forrás felhalmozásról van szó. legalábbis amennyire ő tudja.
Az ő közéleti tevékenységéhez nem kötődik, hanem az azt megelőző életével kapcsolatos forrás felhalmozásról van szó, amennyire én tudom.
Pénteken arról kérdeztük az MSZP szóvivőjét, hogy mit érthetett Mesterházy Attila Simon Gábor előző életével kapcsolatos forrás felhalmozás alatt.
Azt gondolom, hogy már a kérdésben sem igazán értem a szándékot. De mindegy,
Veres Gábor szerint továbbra sem tudják, honnan van a pénz, de ők nem is foglalkoznak vele. Egy következő kérdésre pedig már azt válaszolta, hogy a negyedmilliárdos titkos számla ügye idejét múlt, mondta mindezt 24 órával azután, hogy az MSZP második emberének el kellett hagynia a pártot.
Innentől kezdve az MSZP-től kérdéseket kérdezni abban az ügyben, amit az MSZP ilyeténképpen a maga részéről lezárt, azt gondolom, hogy talán idejét múlt.
Az újságírók azonban nem tartották idejét múltnak Simon Gábor ügyét, ezért tovább kérdezték a szocialisták szóvivőjét, Veres Gábort. A szót azonban Szigetvári Viktor, az Együtt PM társelnöke vitte tovább, és az MSZP szóvivője helyett válaszolt az MSZP belügyeit érintő kérdésre.
Nem akarnám a Veres úr kenyerét elenni, de talán megengedi, hogy válaszoljak. Az előző kérdésben szerintem világossá tett, hogy a Magyar Szocialista Párt a kérdést a maga részéről rendezte.
A Bajnai Gordon vezette Együtt PM társelnöke azt mondta, hogy rendelkezésükre álló információk alapján tisztességes emberekkel kampányolnak. Szigetvári Viktor megfogalmazása alapján tehát nem zárható ki, hogy kerülhetnek még elő új információk. Csütörtökön Szanyi Tibor nem a rendelkezésükre álló információk, hanem az ártatlanság vélelmére hivatkozva mondta azt, hogy szerinte nincs olyan politikus az MSZP-ben, aki hasonló helyzetbe kerülhet.
Maradjuk annyiba az, hogy a ártatlanság véleme alapján az azért a válaszom, hogy egyik se.
A kiskezei csokó. Nem a teljes magyar sajtót érdekli ez, ahogy ön állítja.
A Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció alelnöke a jobboldali újságírókat okolja a botrányért. Molnár Csaba azt mondta, gazdái, tulajdonosai vannak ezeknek az újságíróknak. Szerinte náluk vannak szürke pénzek.
Egy dologra szeretném a lehető legmélyebb tisztelettel kérni. Mielőtt tőlünk ilyeneket kérdez, először fussa meg ezeket a köröket a saját gazdáinál és a saját tulajdonosainál.
Az egyik újságíró kikérte magának, hogy neki gazdája lenne. Molnár Csaba azonban nem kért elnézést.
Ne tiszteltem, de a gazda szót azt kikérem.
Hogy gondolja?
Csúnyának nevezte Gyurcsány Ferenc a Simon ügyet, az interneten pedig azt írta, idézem, bizony tudni kellene, hogy honnan volt Simonnak ennyi pénze. Simon Gábor mielőtt az MSZP vezető politikusai közé jutott, dolgozott középiskolai tanárként, volt tanácsadó cége és foglalkozott távmunkával is. Egy interjúban azt mondta, örül annak, hogy lépésről lépésre érte el céljait. Egy másik beszélgetésben pedig arról beszélt, hogy politikusként nem kellett szégyelnie magát. Tudatosan nem hazudott.
Az azt megelőző életével kapcsolatos forrás felhalmozásról van szó, amennyire én tudom.
Mesterházy Attila csütörtök este azt mondta, Simon Gábor vagyona a közéleti tevékenységét megelőző életéből származik. Ahogy fogalmazott, forrás felhalmozásról van szó. Magyarán 240 millió forintot halmozott fel Simon Gábor, a Szocialista Párt egykori második embere.
Én egy munkamániás vagyok.
Ezt mondta korábban saját magáról egy interjúban Simon Gábor. Ezért utána jártunk, hogy milyen területeken dolgozott, vagyis hogy hol tudott felhalmozni 240 millió forintnyi forrást. Parlamenti életrajza szerint először középiskolai tanárként dolgozott, utána a gyermektáborosztatásról ismert Zánkai KHT tanácsadó testületének lett az elnöke, de foglalkozott távmunkával is, egy cégnél programigazgató volt. Saját cégei is voltak, ezekkel is tanácsokat adott. Akiktől tanulni lehet. Szenes Andrea a műsorában beszélt korábban saját életfilozófiájáról Simon Gábor.
Én nem akarom felgyorsítani a saját életemet. Én örülök annak, hogyha a lépésről lépésre tudom elérni azt, amit a sors nekem hozott, és nem akarom gyorsítani.
Tudatosan nem hazudtam.
A NOL TV-nek pedig egy másik interjúban kijelentette, hogy tudatosan még sosem hazudott.
Nem politikusként még egyszer nem kellett szégyelnem magam, azért mert egy állításom elhangzott. Tudatosan nem mondtam olyat, amivel magam az állítás pillanatában azt tudtam volna, hogy ez most egy hazugság, amit el fogok mondani.
A szocialista politikusok közül eddig senki sem tudta megmondani, honnan van Simon Gábornak negyed milliárd forintja. Molnár Zsolt szerdán elfutott a kamerák előtt. Az MSZP kampányfőnökét Simon Gábor eltitkolt pénzének eredetéről szerettük volna megkérdezni.
Gyakran látok politikusokat szó szerint elszaladni a kamera elől, amit én egyszer szánalmasnak és nevetségesnek tartok.
Kovács László, az MSZP egykori elnöke csütörtökön szánalmasnak nevezte azokat a politikusokat, akik elfutnak a kamerák elől.
Egyetlen helyes magatartás vállalni a válaszokat. Tehát hagyni, hogy kérdezzenek, és megadni a őszinte, tisztességes válaszokat. Ez az egyetlen, amit tehet az ember.
A Szocialista Párt új szóvivőjét ma is hiába kérdeztük Simon Gábor pénzéről. Azt mondta, az MSZP maga részéről már lezárta az ügyet.
Azt gondolom, hogy talán idejét múlt.
Bizony tudni kellene, hogy honnan volt Simonnak ennyi pénze. Ezt írta a Facebookon Gyurcsány Ferenc. A Demokratikus Koalíció elnöke szerint ez akkor sem Simon Gábor magánügye, ha tegnaptól már semmilyen funkciót nem visel.
Kerestük a Szocialista Pártot, hogy Gyurcsány Ferenc egyeztette ezt a véleményét Mesterházi Attilával, mielőtt kiírta a közösségi oldalára. És arra is kíváncsiak lettünk volna, hogy ez az üzenet hogyan fér bele a baloldali pártszövetség egységes kommunikációjába. Az MSZP adásunkig nem reagált. A fideszes Gulyás Gergely a jelenlegi legfontosabb magyar közügynek nevezte, hogy tisztázódjon az MSZP-ből kilépett Simon Gábor külföldre bújtatott vagyonának eredete. Gulyás Gergely felszólította Mesterházi Attila MSZP elnököt, gondoskodjon arról, hogy eddigi helyettese legyen jelen és adjon számot a pénz eredetéről a Parlament Mentelmi Bizottságának hétfői tanácskozásán.
Tisztázás hiányában jogos az a feltételezés, hogy Simon Gábor erre a pénzre politikai kapcsolatai, MSZP-s elnök helyettesei és képviselői tisztsége felhasználásával is szert tehetett. Ha Simon Gábor hétfőn nem jelenik meg a mentelmizottság ülésén, azzal azt bizonyítja, hogy az ügyben nem csak neki, hanem az MSZP-nek is titkolni valója van.
A Jobbik elnöke felháborítónak nevezte a Simon ügyet. Vona Gábor azt mondta, nem lepődött meg azon, hogy az MSZP elnök helyettese titkos osztrák számlán parkoltatott pénzt. Vona Gábor szerint ez nem Simon Gábor ügye, hanem az egész Szocialista Párté. Szerinte ugyanis felmerül a gyanú, hogy az MSZP pénze volt a számlán. Az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága továbbra is vizsgálja a szocialista képviselő vagyonosodását. Simon Gábor ugyanis hivatalosan még nem mondott le országgyűlési képviselőségéről. Az MSZP volt elnök helyettesét hétfőn és szerdán is meghallgatják.
Csalás és magánokirat hamisítás miatt emelt vádat az ügyészség még decemberben Simon Gábor ellen. Ez még egy korábbi ügy. A vád szerint az MSZP-s politikus 2008 és 2010 között a Gyurcsány és a Bajnai kormány idején munkaügyi államtitkárként több esetben el nem végzett munkát igazolt egy pszichológusnak, akivel vezetői készségei fejlesztésére és tanácsadásra kötött megbízási szerződést. Simon Gábor mindvégig tagadta, hogy bűncselekményt követett el. Az MSZP-n belül is többen tudtak az esetről. Szabó Imre, Simon Gábor pártársa kedden a Híradónak azt mondta, erről hallott, de a negyedmilliárdos osztrák bankszámláról akkor még nem.
Most melyik ez a pár százezer forint a munkaügynél, mint államtitkár halljék át különböző dolgokat?
Nem, több százmillió külföldön.
Aha, erről nem tudok önnek nyilatkozni, ne haragudjon, fogalmam sincs róla.
Abban az ügyben, amiről Szabó Imre azt mondta, aláírkál dolgokat. Az országgyűlés tavaly felfüggesztette Simon Gábor mentelmi jogát a csalás és magánokirat hamisítás gyanúja miatt. Erre a hírre lett figyelmes az osztrák pénzmosás elleni nemzetközi hálózat egyik munkatársa. Ezek után találta meg a szocialista politikus nevén lévő bankszámlát.
Az osztrák pénzmosás elleni szervezet a saját vizsgálatát a tájékoztatásuk szerint a médiában megjelent azon hír generálta, hogy a Magyar Országgyűlés egy csalási ügyben 2013 márciusában felfüggesztette Simon Gábor országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Az osztrák szerv vizsgálata tárta fel a számlára vonatkozó adatokat és a folyószámlán lévő összeget.
Simon Gábor csütörtökön bejelentette, hogy február 12-éig lemond országgyűlési képviselőségéről, amivel automatikusan megszűnik mentelmi joga is, de eddig hivatalosan még nem érkezett levél a házelnökhöz.
Egészen addig folynak az eljárások, ugye mentelmi jog kapcsán, mint a vagyonvizsgálattal kapcsolatban, ameddig a szabályos törvény szerinti lemondás nem történik meg, vagyis írásba és az országgyűlés elnökéhez eljuttatott levélbe tud lemondani az országgyűlési képviselő.
Az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága a tervek szerint már hétfőn meghallgatja Simon Gábort.
Jogi lépéseket tesznek a baloldali összefogás pártjai, mert álláspontjuk szerint törvényt sért, hogy a kormány átengedte a Fidesznek a Magyarország jobban teljesít szlogent, jelentette be Szigetvári Viktor. Az Együtt PM Szövetség társelnöke szerint a szlogen védjegyoltalom alatt áll, azt ingyenesen átengedni egy pártnak a kampányfinanszírozási szabályok súlyos megsértését jelenti, és felveti a hűtlen kezelés gyanúját.
Természetesen felhasználunk minden jogi eszközt, mert úgy gondoljuk, hogy egyenlőtlenek a feltételek, és a Fidesz ráadásul állampénzen felépített szlogeneket, állampénzen felépített arculatot immáron saját kampányában is használ. Ez elfogadhatatlan.
A Fidesz országgyűlési frakciójával és a párttal is 200 ezer forint összegű szerződést kötött a miniszterelnökség a Magyarország jobban teljesíti elmondott használatáért, közölte a Kormányzati Információs Központ. Azt is hozzátették, ezek a lehetőségek ugyanebben a formában mindenki számára hozzáférhetőek, aki a kormányzati kommunikáció pozitív üzeneteit hordozza. A Fidesz úgy reagált, idézem, ahelyett, hogy logókat és szlogeneket üldöz a Gyurcsány koalíció, az egész koalíciójukat átszövő korrupciót üldözhetni. A párt közleménye úgy fogalmaz, az emberek még mindig egyenes válaszokat várnak a következő kérdésekre. Honnan, kitől, hogyan, miért ment a több százmillió forint Mesterházi Attila helyetteséhez, Simon Gáborhoz? Miért falaz neki az egész Gyurcsány koalíció, kik tudtak erről, és mióta az MSZP-ben? Tüntetők és bohócok várták Gyurcsány Ferencet és Bajnai Gordont is vidéki kampánykörútjukon. 60-ban Bajnai Gordon testőre nem engedte, hogy a volt miniszterelnök közelébe fusson a bohóc. Először csak ellögdöste, majd a karját megfogva feltartotta addig, amíg Bajnai Gordon bement a rendezvény helyszínére. A bohóc ezután az épület bejáratához ment. Ott először egy operatőr tépte le a piros haját, aztán amikor a bohóc megpróbálta átölelni Bajnai Gordon testőrét, akkor újból lögdösődés kezdődött. Az Együtt PM szerint a bohóc megpróbált ráugrani a volt miniszterelnökre is. Bajnai Gordon pártja azt várja el Orbán Viktortól, hogy kérjen bocsánatot a megfélemlített hatvani polgároktól. Az incidensben sem Bajnai Gordon, sem a bohóc nem sérült meg. A Jobbik nem akar negatív kampányt folytatni, nem sárdobálással, nem az ellenfelek ócsárlásával, hanem a programjával akarja megnyerni a 2014-es parlamenti választást, mondta a Jobbik elnöke Pápán. Vona Gábor úgy fogalmazott, aki változást akar, annak nincs más választása, mint a Jobbikra szavazni. Hangsúlyozta, a párt programja három pillérre épül, megélhetésre, rendre és elszámoltatásra.
A Jobbik nem fél utcára menni, nem fél az utcán találkozni az emberekkel, nem fél az emberek szemébe nézni. Méghozzá azért, mert az elmúlt 24 év és annak az eredmény, annak a bizonyítványa az nem nekünk köszönhető.
Az LMP szerint közérdek, hogy kiderüljön az igazság Horváth András az adóhatóság volt munkatársának áfacsalásokról szóló állításairól. Vágó Gábor az ellenzéki párt képviselője kifogásolta, hogy nem kaptak választ a Nemzetgazdasági Minisztériumtól az üggyel kapcsolatban két héttel ezelőtt feltett írásbeli kérdéseikre, és a Nemzeti Adó és Vámhivatal sem reagálta a megkeresésekre.
Nem válaszoltak arra a kérdésre se a NAV-tól, hogy igaz-e az, hogy nem kaptak évvégi prémiumot a NAV dolgozók, arra hivatkozva, hogy Horváth András kirobbantotta a botrányt.
Barrai Tibor kapta idén a Geszti Szilárd díjat és az ezzel járó 100 ezer forintos ösztöndíjat a Kaposvári Egyetemen. Az elismerést minden évben egy olyan aktív hallgató kapja, aki tanulmányi eredménye és tudományos munkája miatt is megérdemli azt. A Geszti Szilárd díjat az egyetem néhai docenséről nevezték el, aki fiatalon, tragikus körülmények között hunyt el 2010-ben. Édesapja elmondta, fia mindig is fontosnak tartotta a somogyi gyerekek tanulásának támogatását, és aktívan részt vett a tudományos életben is.
Szerettük volna továbbvinni, hogy az emlékével együtt éljen az a munkásság, amit ő végzett. És úgy gondoljuk, hogy azok a gyerekek kapják meg mindig, akik amellett, hogy jó tanulók, valamilyen tudományos munkát is végeznek az egyetem és a Magyarország javára.
Valóságos fegyverarzenált, géppisztolyokat, pisztolyokat és éles lőszereket találtak a hét elején a bankrobbantó után nyomozó rendőrök egy fővárosban parkoló autóban. Eddig két embert vettek őrizetbe. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mit akartak a fegyverekkel. A rendőrség szerint a januári bankrobbantáshoz feltehetően nincs közük.
Egy gyanús motor parkol egy 13. kerületi mélygarázsban. Így szólt a bankrobbantó kézrekerítésére létrehozott zöld számra érkezett egyik bejelentés február 3-án. A Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai azonnal kimentek a helyszínre. A környéket lezárták, a lakókat még a garázs közelébe se engedték.
Teljes zár volt, tehát se be nem tudtak, se ki nem tudtak jönni a garázsból, és ez ugye egész éjszaka folyamán tartott.
A nyomozók a motorról kiderítették, hogy nincs köze a bankrobbantóhoz. A magukkal hozott robbanóanyag kereső kutya azonban jelzett egy ott parkoló autónál.
Felnyitottuk a gépjárművet, majd valóban azt tapasztaltuk, hogy bizony igen nagy mennyiségű gépkarabély, pisztoly, hangtompítóval ellátva közel 1200 darab lőszer ezekhez a fegyverekhez, illetve olyan füstgránátok, amik különböző irritáló anyagot is tartalmaznak, ezeket rejti a kocsinak a csomagtartója.
A nyomozók két nap alatt azonosítottak egy 34 és egy 36 éves férfit, akik a gyanú szerint a fegyvereket elrejtették az autóban. Egyiküket a Pest megyei Szadán, ebben a családi házban fogták el, a másikat Dunakeszin egy áruház parkolójában. Lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés miatt indult ellenük büntető eljárás. A rendőrség kezdeményezte előzetes letartóztatásukat. A nyomozás eddigi adatai szerint a bankrobbantáshoz nincs közük, de hogy pontosan mire készültek a rengeteg fegyverrel, azt egyelőre nem lehet tudni.
Az amerikai hadsereg egyik kutyáját ejtették fogságba a tálibok Kelet-Afganisztánban. A hadifogolyról egy videót is bemutattak, amelyen egy katonai mellény beöltöztetett, rémültnek tűnő, de fegyelmezett kutya látható 5 fegyveres társaságában. A NATO egyik szóvivője megerősítette, hogy tavaly decemberben valóban eltűnt egy kutya az afganisztáni misszió kötelékéből, ám a világhálón is közzétett videót nem kommentálta. Az Egyesült Államok hadseregében világszerte 2704 lábú szolgál, amelyeket a védelmi és mentési feladatok mellett elsősorban robbanószerek felkutatására képeznek ki. Nem sokkal ezelőtt fellobbant a láng Szocsiban, a 22. téli ötkarikás játékokat látványos műsorral indították útjára az orosz szervezők.
A 2014-es évszámra utalva helyi idő szerint pontosan 20 óra 14 perckor kezdődött el Szocsiban a több mint 2,5 órás megnyitó ünnepség. A sportolók a szokásostól eltérően már az orosz lobogó felvonása után bevonultak. A 16 tagú magyar csapat zászlaját a rövidpályás gyors korcsolyázó Hajdun Bernadett vitte. A tribünön 65 ország állam és kormányfői ültek, köztük Áder János magyar köztársasági elnök és felesége. A legek olimpiájának is nevezett Szocsi téli játékokra 88 országból csaknem 2900 sportoló érkezett. Az ünnepség első részében a látványos elemekkel tűzdelt showműsorban az orosz balett csillagai is felléptek. A nézőket egy 11 éves kislány Lyubov kalauzolta végig az orosz történelem évszázadain. Bárhol is rendezzék, az olimpián mindig lehet úgy küzdeni, hogy az ellenfelek tisztelik egymást, egy fedél alatt laknak és elfogadják egymást, minden megkülönböztetés nélkül, mondta megnyitó beszédében a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke Thomas Bach. Ezután az olimpiai szabályt betartva Vlagyimir Putyin orosz elnök egyetlen rövid mondattal nyitotta meg hivatalosan a téli játékokat. A szervezők az utolsó percig hétpecsétes titokként kezelték azt, ki fogja az utolsó métereken vinni az olimpiai fáklyát. A megtisztelő feladat Vladislav Tretyák jégkorongozónak és Irina Rodina műkorcsolyázónak jutott. Szeptember 29-e óta a Szocsi olimpia lángja több mint 60 ezer kilométert tett meg, még a nemzetközi űrállomáson is járt, és február 23-áig Szocsiban lobog.
Természetesen ott volt a stadionban a közmédia tudósítója Mohai Bence is.
Nem tudom, hogy otthon a képernyők előtt milyen volt a megnyitó ünnepség, innen a helyszínről tényleg lenyűgöző élmény volt. A legjobban nekem személy szerint a béke galambos jelenet tetszett a hattyúk tavazenére, de döbbenetes volt átélni, amit az orosz csapat például bevonult, és percekig felállva tapsolt itt a közönség a stadionban. Tényleg az volt érezhető az egész megnyitó ünnepségen, a közönségen és a műsoron is, hogy ez a nép büszke a hazájára, büszke a múltjára, szereti az országát, orosz balettostól, Nagy Péterestől, sőt még a kommunizmussal együtt is. Holnaptól már magyar versenyzőknek is szoríthatnak itt Szocsiban, ahonnan Ohai Bence tudósított.
Magyarországot 16 olimpikon képviseli Szocsiban, bár magyar érem legutóbb 1980-ban született téli olimpián a Regőci Krisztina Sallai András jégtáncpáros nyert ezüstöt. A téli sportokban dolgozók szerint az elmúlt évek munkájának köszönhetően ismét vannak olyan tehetségek, akik a világ élvonalába tartoznak.
Edzenek a Vasas U14-es jégkorongozói a Káposztásmegyeri jégpalotában. Hetente 250 gyerek sportol itt az egyesület tagjaként. A csapat jobb hátvédje Farkas Boton később a nemzeti válogatottba is szeretne bekerülni.
Nagyon szeretnék felnőtt koromban a profiligába játszani, hát meg persze válogatott is szeretnék lenni.
A magyar jégkorong válogatott utoljára 1964-ben az ausztriai Innsbruckban szerepelt olimpián. Jóval később Szuper Levente első magyarként az amerikai profiligát is megjárta. Ma már a Vasas jégkorong szakosztályának elnöke is azt mondja, az állami támogatásoknak köszönhetően új lehetőséget kapott a sportág, hogy újból a világ élvonalába emelkedjen.
Amíg ezek a lehetőségek fönt állnak, addig meg kell alapozni a magyar jégkorongnak a jövőjét, mert most van erre lehetőség, és hangsúlyozom mindig mindenhol, ahol megkérdeznek erről, hosszú távú terveket kell letenni az asztalra, hosszú távon gondolkodni.
Jégtáncban lett világhírű a Regőci Krisztina Sallai András páros. 1980-ban Dortmundban ezzel a gyakorlattal világbajnoki címet szereztek. Két héttel korábban ugyanezzel a kürrel vitatott körülmények között éppen csak lemaradtak az aranyéremről Lake Placidben. Ez Magyarország utolsó érme téli játékokon. Sallai András szerint Magyarország mind a mai napig bővelkedik a tehetségekben, akik képesek lehetnek újabb érmeket szerezni hazájuknak. Csak el kell hinniük, hogy ők is lehetnek világelsők.
Mindent az ember alárendel ennek az egésznek, és tényleg alázattal van, mert másképp nem lehet. Csak alázat, és nem a szomszédot kell figyelni, hogy neki milyen a tehene vagy valami, hanem a világhoz kell mérni magunkat. Mert hogyha a világhoz mérjük magunkat, akkor lehetnek ilyen eredmények.
Habár Magyarország nem elsősorban a téli olimpiákon nyújt kimagasló eredményt, 16 olimpikonunk, akik már mindannyian kint vannak Szocsiban, azt ígérik, mindent megtesznek a minél jobb helyezésért. A magyar sportolók összesen 5 számban állnak rajthoz. Alpesi sízésben, sílövésben, sífutásban, gyorskorcsolyában és a rövidpályás gyorskorcsolyában.
A téli olimpiai játékok alatt a közmédia csatornáin is a sporté lesz a főszerep, az M1, az M2 és a Duna csaknem 150 órában közvetíti majd a versenyeket.
A spanyol televíziós kollégák végeztek egy bejelentkezéssel.
Szújó Zoltán még az olimpia megnyitója előtt megmutatta, hogyan dolgozik majd a kommentátor fülkében. A közvetítések alatt csak a hangját lehet majd hallani. Ő itt van Budapesten, a képek Szocsiból jönnek.
A manapság már annyira fejlett a technika, hogy valóban minden információ és minden kép itt van nekünk. Egyébként pedig tulajdonképpen ezt az információs monitort leszámítva, mi is pontosan ugyanazt látjuk, amit a kedves néző a világ közvetítésben.
Szabó Gáborral együtt itt még csak készülnek a megnyitó közvetítésére.
Zoli viszi inkább a művészeti részt, én meg mondjuk úgy a sportszakmait, és hát reméljük, hogy jó lesz, vagy jó volt.
Önök pedig összesen csak nem 150 órában az M1.
Ez itt már a stúdió vezérlője, innen közvetítik majd a beszélgetéseket. Az olimpiának az M1 szenteli a legtöbb műsoridőt, az adó reggel 8-tól egészen estig megszakításokkal sugároz élőben és felvételről is. Az M2-n 20 óra 45-től naponta több mint 2 órás összefoglalók lesznek. A Duna pedig főleg a hoki mérkőzéseket közvetíti majd.
Már az utolsó elődöntőre próbálnak az MTVA 1-es stúdiójában. Szombat este 10 eddig nem látott produkció mutatkozik be a dalban. A műsor nézői minden eddiginél több szavazatot adtak le eddig. Az első két elődöntőn több mint 120 ezer SMS érkezett.
Már az utolsó elődöntőre próbálnak az MTVA 1-es stúdiójában. Mindegyik előadóval legalább 5-ször átveszik a holnap esti produkciót.
Lassabban állj fel.
Hiszen nem minden mozdulat tökéletes elsőre. És a rendezőnek is ütemre pontosan kell ismernie a produkciókat.
11.
Az élőadás mellett folyamatosan készülnek az online videók is.
Mi történik a színpadon?
Ezek láthatók a Dal 2014 internetes felületén. A műsor kulisszatitkait és az előadók mindennapi életét is megmutatják.
Mi a verkes részeket, ami a háttérben történik, a színfalak mögött, azokat készítjük, bemegyünk az öltözőbe, a kapellát énekelnek nekünk, sőt a Petőfi Rádióval közösen van egy akusztikus szavazásunk. Tehát azok a dalok, amik a tévében vannak, azok elhangzanak akusztikus formában, élőben a Petőfi Rádióban, és mi ezt jól megszavaztatjuk.
Az online szavazás nyertese az MR2 akusztik koncertsorozatban egy önálló koncert lehetőséget kap, amit az MTVA is műsorára tűz majd. A dal évről évre népszerűbb. Nem csak a beküldött slágerek száma növekedett, de egyre többen nézik és szavaznak kedvenc előadóikra. Az elődöntőkben eddig több mint 120 ezeren szavaztak.
Mind a két elődöntőben, ugye most már kettőről tudok beszélni, közel 30 országból kaptunk szavazatokat. Kuvaittól kezdve arab emírségek, környező országok, Görögország, és hát nagyon nehéz lassan olyan országot találni, ahonnan nem küldtek a nézők szavazatot.
Holnap az M1-en és a Dunavördön 20 óra 20 perctől a Dal 2014 utolsó 10 elődöntőse lép fel. Az extra produkciókban pedig meglepetés vendégekkel is készülnek, de hogy kik ők, az csak holnap este derül ki.
Azt viszont már most elárulom, hogy Menczer Tamás érkezik a sporthírekkel, utána időjárás jelentés, majd egy filmet láthatnak, 1001 éjszaka meséi a címe. Az este 10 perccel 11 előtt kezdődik, vendég Bakondi György, a katasztrófavédelem főigazgatója, rögtön utána késő esti híradó várom önöket, viszontlátásra.